tudjátok jól, hogy az igazság nem abból áll, hogy mindig megosszuk a szépet, a jót, a kellemeset, amit az Úristen tett velünk. Például, hogyha valakit meggyógyít, ugye ez nagy szám a mai világban, főképp a testi emberek számára, akik mindenképpen egészségesek akarnak lenni testileg, vagy pedig éppen gyógyulni akarnak. Tehát annál fontosabbat és nagyobbat nem mondhatunk, mint az, hogy valakit az Úristen meggyógyított a rákból, vagy bármilyen betegségből. Viszont az igazságnak itt a Földön nem csak az képezi részét, hogy az Úristen miket tett az emberekkel, hogyan gyógyította meg őket, hanem az is, hogy szembesülünk azzal, hogy mi mit tettünk. Az ő jelenlétében szembesülünk azzal, hogy mi mit tettünk, hogyan köptük őt szembe. Az igazságnak az is részét képezi, hogy 10 leprásból, akiket Jézus meggyógyított, 9 visszament a leprába. Na ez is részét képezi az igazságnak, amiről nem túl kellemes, és mondjam azt, hogy nem túl kifizetődő beszélni. Arról, hogy miután az Úristen engemet megmentett, én fogalmam sem volt nekem, hogy milyen mélységben vagyok, mekkora mocsokban, mekkora trágyában vagyok. Tehát azok után, hogy az Úristen engemet megmentett, tanított, meg vigasztalt, meg megörvendeztetett, még azután is visszamentem a paráznaságba. Na ez is részét képezi az igazságnak, amiről nem túl kellemes beszélni, mert ugye az már sérti valakinek az egóját, például az én egómat, hogyha még egyáltalán ragaszkodom az egóhoz. Ezért azt mondom, hogy nem emberek, nem ragaszkodom. Annyira nyomorult és béna vagyok, annyira nyomorúságos ember vagyok, hogy miután az Úristen engemet megmentett, kétszer is visszamentem a paráznaságba, fizikailag is és lelkileg is. Na ehhez mit szóltok? Hát igen, egyszerűen én nem tudom felfogni, tehát nem tudom elképzelni, hogy az Úristen hogy tud megmenteni ma egy ember, egy modern embert. 2000 évvel ezelőtt a zsákruhásokat is nagyon nehéz volt megmenteni, mert 10 leprásból csak egy menekült meg. Tehát mind a 10 meggyógyult, de a 9 a 10-ből ragaszkodott a leprához. Ők visszamentek a leprába, mint ahogy én is visszamentem a paráznaságba. És ezt is el kell mondani emberek, hogy miket tesz az ember, hogyan köpi szembe az igazságot, hogy az emberi testet mennyire irritálja az igazság, az életet adó igazság, az élő Isten szava. Engemet is, mint testi embert, az igazság irritál emberek. Tehát én, mint én, most mondjam azt, hogy Bodó Attila, én nem szeretem Istent. De hogy szeretem őt, én utálom teljes szívemből őt, én nem tudom szeretni Istent emberek. Akinek füle van, hallja, az én nem tudja szeretni Istent, a test nem tudja szeretni Istent. Pál apostol arról beszél, hogy a test folyton hadakozik Isten ellen, a lélek ellen. Nem tudom szeretni, hogyha a testemet követném, folyton visszamennék a leprába én is. Vissza a paráznaságba, vissza a disznó üzemmódba, emberek. A testem oda vágyakozik, hogyha a lélek kívánságát nem hajtom végre a testemmel, a testem már megy a moslékos vájúhoz, hogy kinyalja azt, és utána egy kutyának a fenekéhez, hogy kinyalja azt, emberek. Ilyen a test. A test lélek nélkül kutya, a test lélek nélkül disznó, emberek. Na és erről is fontos beszélni, hogy tesszük egészen pontosan a test, a mi testi identitásunk, a földi identitásunk, hogyan próbálja meg hazuggá tenni Istent, az ő teremtőjét és az ő megváltóját. És most egy aktuális témáról szeretnék beszélni egészen konkrétan, hogy meglássátok, hogy az embernek mekkora hajlama van hazuggá tenni, megpróbálni, megkísérelni hazuggá tenni Istent. A Facebookon megosztottam már, a kiáltószó.hu-n is megosztottam a Családi Tragédia 12. részét, ami valamelyest az én földi barátaimról szól valamilyen mértékben, mert a tragédia az nem csak nálunk történt, hanem máshol is, hát eléggé sinem volt a tragédia. És arról írtam, hogy mi történt még azzal párhuzamosan, azzal egy időben. Ezt nyilván én említettem már az írásban is, a Családi Tragédia című írásban is, hogy mik történtek az alatt, amikor arról beszéltem, hogy amikor az Úristen általam adott a családomnak néhány alkalommal figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy mi fog jönni, az én földi családom engemet úgymond, hát hogy mondjam, most biztos nem mondanák ők azt, hogy engemet megutáltak, csak hát nem voltam olyan, tehát nem voltam egy keresett személy, na így fogalmaznám, nem voltam egy keresett személy, tehát erős nem keresték a társaságomat, mert tudták, hogy ha kinyitom a számat, akkor megint elő fog jönni Isten, az ő szava. És akkor így nem kerestek, én sem kerestem őket, mert csak akkor kerestem meg, amikor az Úristen mutatott valamit. Amit ő mutatott, az elég kemény volt, és tényleg komoly figyelmeztetés volt arra vonatkozóan, ami bekövetkezett az ő életükre. Én nem voltam szívesen látott vendég, noha ezt nem mondták volna ki, senki nem mondta volna ki. Én nem kerestem a társaságukat, hónapokon keresztül nem jártam oda, tehát még ezáltal is Isten ugye kiküszöbölte annak a lehetőséget, hogy akkor én okoztam volna az atrocitást, tehát nem is beszéltem velük. Egyszer, kétszer, háromszor, ahányszor kaptam valamit annak idején, hónapokkal ezelőtt, megosztottam velük, félve, oda mentem, megaláztam magamat, megvallottam nekik a nyomorúságomat, a bűnömet, megaláztam magamat, és elmondtam nekik, hogy ide figyeljetek, az Úristen ezt mutatta, az igazság az, hogy én sem értem teljesen, de úgy érzem, mindenképp nagyon fontos figyelmeztetés, érdemes lenne tőle kérdezni, hogy mit akar ezzel mutatni, mert itt valami közeledik, valami rossz dolog közeledik. És hát utána aztán annyiban maradt az egész, mert mivel hogy engemet Isten már nem küldött, mert nem, Jézus azt mondja, ne házaljunk, tehát nem házalhattam. Nem mehettem egyfolyamatosan, akkor Istenhez vagytok fordulva, megtértetek, megláttátok a mocskot az életetekben, és megtértetek, tehát nem kérettem őket számon, mint egy óvóbács, ilyen nem tehettem. Jézus maga mondja, hogy ne tukmáljuk az evangéliumot, nem házalunk az evangéliummal. És akkor én ugye eltávoztam tőlük, és ezzel párhuzamosan egy kedves barátom, aki korábban tőlem eltávozott, úgymond valamiért, most én sem értek mindent, megmondom őszintén, és nem is akarok mindent érteni, arról szeretnék beszélni, amit láthatok és érthetek éppen most. Tehát ő úgy döntött, hogy valahogy abba hagyja azt, amit addig csinált, tehát hogy abba hagyta a bizonságtételt. Ő az saját ajkaival megvallotta, hogy ő a tökéletes langyos. Ezt mutatta Isten, hogy ő a tökéletes langyos. És akkor az történt, hogy ő továbbra is meglátogatta a családomat, a családtagjaimat. Jól egyeztek egymással, ami nem baj önmagában, ez nem probléma. A probléma az, amikor oda megy egy ember valakihez, egy családhoz, és Isten nevében a langyosságban tartja őket. Na, problémák itt kezdődnek, emberek. Amikor én meg lettem kísértve, elbuktam az úton, elhagytam a bizonságtevés útját, belementem a langyosságba, belátom, hogy langyos vagyok, és nem arra vágyom, hogy Isten megigazítson, visszahelyezzen engemet a helyemre, ahol az én helyem van ő szerinte, hanem azt a langyosságot én viszem körbe, viszem magammal mindenhova, ahova eljárok. És hát ez történt. És akkor nyilván jött is a dicséret a családtagok részéről, hogy az én barátom milyen jól meg van változva, jó irányba. Tehát azáltal, hogy elhagyta a bizonságtételt, és nem beszélt Istenről, az ő szaváról, azáltal ő jó irányba változott meg, kapott ő ilyen dicséretet. És persze én maradtam a fekete bárány, ugye, hogy hát én mindig ilyen ijesztegetős dolgokkal jövök Gyergyóban, meg családomban, meg mindenhol, ijeszgettem az embereket, mint valami idióta, ugye, hát így tűnik ez kívülről. És akkor persze az történt, hogy azáltal, hogy a barátom gyárogatott hozzuk továbbra is, és és nem kellett beszélni keményebb témákról, amire Istenüket próbálta figyelmeztetni, hanem olyan kedvesen, feltétel nélküli szeretettel, és mindent elfogadunk címszó alatt, ugye, ott volt, együtt voltak, és örültek, úgymond, hát a Jóisten mindennel egyetért, és minden rendben van. És amit ez a Attila cselekszik, hát ő ítélkező, ugye, tehát így ismer a várost, tudom, hogy nem mindenki. Hála és dicsőség a mindenható Istennek, hogy Gyergyóban vannak emberek, akik felébredtek. Felébredtek, nem sokan vállalják fel, nem sokan vállalták még fel, de tudom, hogyha a prés növekszik, akkor ez is meg fog változni. Hogy többen fel fogják majd vállalni Gyergyószent Miklóson is azt, hogy ők kaptak valamit, kaptak egy nagyon értékes kincset. Szóval én... A kijelentések, a figyelmeztetések kemények voltak. Egyébként a barátom által is korábban, amíg ő még hűséges volt ez az úthoz, által is kaptak komoly figyelmeztetéseket, hogy mi történik a családjukban ott titkon az éjszaka leple alatt, és az hova viszi őket. De az hirtelen el volt felejtve, és akkor én lettem az ítélkező személy, aki ítélkezik, tehát Isten nevét arra használ, hogy ítélkezzen. Holott, amit én csináltam, az nem ítélkezés volt, hanem Isten figyelembe odamentem, mint a templomba is. Odamentem és elmondtam, amit nekem Isten mutatott. Én nem akartam ítélkezni, hanem félve, reszkető ajkakkal elmondtam, hogy Isten nekem ezt mutatta. De persze az kemény beszéd volt, így is úgy is hiába próbáltam azon én enyhíteni, az mindenképp kemény beszéd volt. Mert amikor Isten valakit megfenyít, úgymond, vagy megdorgál, vagy figyelmeztet, az általában kemény szokott lenni. Az ég is a fölteremtő, amikor valakit figyelmeztet. És akkor ez, amit tőlem hallhattak, az hazugságá változott. Hazugsága változott, mert bement az Úristennek egy másik embere abba a házba, aki teljesen kedves, feltétel nélkül szeretett, elfogadunk mindenkit, nem ítélkezünk, hanem szépen úszunk tovább a langyosban, miközben szemet hunyunk olyan súlyos dolgok és bűnök fölött, amelyeket elkövettünk, és amelyek rongálják az életünket és a lelkünket. És akkor ezzel párhuzamosan történt egy másik eset is, egy másik közös barátunknál, barátunk esetében, ahol szintén kaptak néhány erőteljesebb figyelmeztetés Istentől, és tudták azt, hogy ha találkozunk, ritkán találkoztunk, de tudták, ha találkozunk, akkor általában nem lágyan beszélek, hanem elég keményen szóltam, és volt néhány konkrét figyelmeztetés a barátomra nézve, hogyha azon az úton marad, amit ő folytat, ha abban a társaságban, abban az életvitelben marad, amit ő folytat mostan, vagyis amit akkor folytatott, akkor annak még a bolondok háza is lehet a következménye. És amikor ezt az álmot kaptam volt, én tényleg hát féltem, félve hívtam fel, sírtam emberek. Sírva mondtam el neki, hogy mit mutatott a mindenható Isten, hogy milyen látást kaptam. És persze kívántam teljes szívemből, hogy ez ne kelljen bekövetkezzen, tehát mégiscsak barátom, ne kelljen bekövetkezzen, és meggyőződésem volt, hogy az Úristen nem azért mutatja az álmokat, most sem azért mutatja a figyelmeztetéseket, hogy azok mindenképp be kell következzenek, hanem azért, hogy elkerülhessük azokat. Ez lenne a lényege a figyelmeztetésnek. Na de az történt, hogy kemény, tehát a figyelmeztetés az kemény volt, és csak jobb volt egy másik Isten emberének a társasága, akivel lehet beszélgetni kedves dolgokról, aki nem ítélkező, aki feltétel nélkül elfogad mindent, úgymond, és nem ítélkezik senki fölött, hanem úgy lágyan, kedvesen, szépen belesimul mindenben. Én ezt szeretném úgy mondani, drága emberek, hogy inkább itt nem is a barátomról beszélek, mert Isten tudja, mi van a lelkében, fogalmam sincs. Lehet, hogy azóta az Úristen az ő lelkét teljesen tisztába tette, fogalmam, ezt nem tudom. Én a szellemiségről beszélek, a szellemiségről, ami megjelent ebben a szituációban. És abban az esetben is, tehát azért örvendek, hogy azért nem csak a családomnak mondtam az evangéliumot, hanem azért amit mondtam, nyilvánosan az interneten, hallották Alaszkában, Amerikában, Új-Zélandon, akár több száz országban, ahol vannak magyarok, hallgatták a kiáltószót, ennek teljes szívemből örvendek, mert különben akkor egy teljes kudarc lett volna kudarc élmény lett volna számomra az evangélium. Az alapján, ami a családomban is történt, és a baráti körömben, ami történt. De Isten ebben a két konkrét példában megmutatta azt, hogy mi a következménye a langyosságnak, annak, amikor hazuggá tesszük az ő szavát, amikor részt veszünk abban, hogy valaki az Isten szavára, mert van, amikor az ember ítélkezik testből, én is ítélkeztem, tudom, hogy milyen ítélkezni, és tudom, hogy milyen félve mondani ki Istennek az ítéletét. Tudom, hogy mi a különbség a kettő között, mert Isten megmutatta. De hogyha részt veszünk abban, hogy ítélkezésnek mondjuk azt, amit Isten ítéletnek mond, az már veszélyes emberek. Az már fertelmeség. Az nagyon veszélyes dolog az. Azt el kell mondjam nektek. Elnézést a hív miatt. Az igazság az, hogy az Úristen megengedte nekem, hogy közel egy hétig meggyengültem, a testem meggyengült, és kicsit így bőjtbe helyezett, és még többet látok, még élesebben látok, és eléggé erős ez, megmondom őszintén, és ezt így próbálom így moderálni valamilyen szinten, hogy legyen hallgatható és fogyasztható, de tudom, hogy ez mindenképpen kemény lesz. Ez mindenképpen kemény. Szóval a barátom is kapta a figyelmeztetést, és hát persze én nem kerestem meg őt napi rendszerességgel, sem hetente, csak akkor, amikor kaptam valamit a mindenható Istentől, és azt félve elmondtam neki. Viszont ez a másik barátunk, hát ő szintén ugye Isten embere, úgymond Isten gyermeke, és találkozgattak meg minden, és sokat mókázgattak, és teljesen figyelmen kívül lehetett hagyni azt, amit általam szólt a mindenható Isten. Istennek az ítéletéből, az ő figyelmeztetéséből egy poént lehetett csinálni, és meg lehetett beszélni azt, hogy hát igen, Atti azért túlzásba viszi is, néha beleagyals, hát azért nem minden teljesült, amit ő mondott, és így szépen hazuggá tették Isten szavát. Ennek is az lett a következmény, hogy a barátom nem került végül a bolondok házába, hála mindenható Istennek, nem került ő a bolondok házába, hanem az történt, hogy az Úristen azért úgy rájesztett, megszorongatta őt, hát a szíve felgyorsult, vagy nem tudom, valamilyen problémák történtek, mentőbe került, vagy nem is mentőbe, hanem bekerült a kórházba. Tehát ahogy mondja a proféta, aki vétkezik teremtője ellen, az orvosoknak kerül a kezébe. Nem jobb lett volna, hogyha komolyan veszi a figyelmeztetést, és azt mondja, Istenem, vizsgálj meg a szívemet, ez a bolond barátom mit mond? Tényleg tőled szólt, vagy tényleg van a szívemben valami gonoszság, valami paráznosság, vagy valami bűn? Vizsgálj meg engemet, és segíts megszabadulni a bűnömtől. Ehelyett az történt, hogy megbeszélték a közös barátunkkal, hogy hát azért igen, a kiáltószóban van ítélkezés, és meggyónta a bűneit az én barátom nekik. És mondjam azt, hogy olyan embereknek, akik a hitükben gyengébbek voltak, meggyónta a bűneit, hogy mi szerint, hogy ő, hát sokszor ő testből beszélt, amikor ketten beszéltünk, meg hogy ő beletett az ő agyából is, meg tehát, hogy nem mindig úgy, nem mindig lélekből beszélt, meg minden. Tehát ezáltal hazuggá tette még azt is, amit az Úristen megdicsőített. Emberek, ezt nem, fájdalom, egyszerűen fájdalom. Nincsenek szavak, én szégyellem magamat, mert tudom, hogy ez én vagyok, ez a testi ember. Ezt Bodó Attila is éppen úgy megcsinálta volna, megcsinálta, mint akárki más. A testi ember erre képes. Hazuggá tettük Istent. Az Úristen adta az erejét, csodákat tett. Akik hallgatták a közös evangélium olvasást, azokkal csodákat tett az ő szívükben, és miután langyosságba kerül valaki, utána bűnvallást tesz, és megvallja, hogy nem volt igaz, amit ő mondott. Ó, Istenem, könyörülj rajtunk! Istenem, könyörülj rajtunk! Annyira fáj, hogy ilyen mocsok, trágya és szutyok vagyok én, az ember, a test. fáj emberek. Tudom, hogy nem vagyok különbe emberek. Tudom, hogy, több bűnöm van, biztos több bűn követtem el, mint az összes családtagom és baráti köröm, talán együttvéve fogalmam sincs. Tehát én nem magamat akarom felemelni, sőt, tudom, hogy én erre mind képes vagyok. Nem vagyok semmiben sem különb. De azt, amikor Isten szavát hazuggá tesszük, azt mondjuk, hogy jaj, hát nem minden volt igaz, hát, vagy nem minden volt úgy, ahogy mondtam, meg testből mondtam, meg agyból mondtam, meg minden. Jaj, de jó, hogy mondott. Jaj, de hát akkor nem kell azt olyan komolyan venni, amit ti beszéltetek. Sőt, Attila is biztos, ő agyból beszél. Csodák azért történtek, és igen, történtek, és ma is történnek csodák, ha valaki hallgatja a kiáltó szót, emberekkel Isten csodákat tett. Mert amiket mondhattunk, azt tőle mondtuk. Még hogyha volt is abban egy kis gyarlóság, emberi gyarlóság. De azáltal, hogy ezt így megbeszélték, hogy hát nem minden volt, és nem mindent értelmeztünk jól, nem mindent értelmeztem jól, ez gyorsan rám is át lett vetítve, hogy igen, tehát akkor nem kell komolyan venni, amit ő mond, mert ő agyból beszél, meg hozzáteszi a magáit, meg minden. És abban a helyben már el lehetett szépen bagatelizálni, el lehetett simítani az élőisten kijelentéseit és figyelmeztetéseit. És a következménye egy ilyen szívritmus zavar, meg mit tudom én, egy ilyen sürgősségi esel, sürgősségi probléma, és utána aztán nyugtatók meg minden, ahogy mondta a próféta, hogy aki vétkezik a teremtő ellen, az orvosnak kerül a kezébe. Na és ezt teszi, ebben asszisztál a langyosság, emberek. Jézus a Jelenések könyvében nem azt mondja, hogy jaj a hidegeknek, vagy a forróknak, vagy hogy az a baj, hogyha valaki teljesen hidegen hagyja a hit meg Isten. Nem erre hívja fel, azt mondja Jézus, hogy ha a langyosokkal van a baj, azt mondja, hogy sem forrónál vagy, sem hidegnál vagy, egyik sem vagy, sem forró, sem hív, sem hideg. Bárcsak forró lennél, vagy hideg, de langyos vagy. Muszáj kiveslek a számból, mert ártasz. Azzal, amit teszel, ártasz, kivetlek a számból. Emlékezzél meg, hogy honnét estél ki, hogy milyen volt az első szerelemben, amikor bolondul, mint gyermek, bizonságot tettél mindenről, amit kaptál tőlem. Emlékezzél meg arról, és térj meg abba az állapotba. Igen, és ezt teszi a langyosság. És az Úristen kemény álmokat mutatott, ugye, mutatta a pokol tüzét, és mutatta azt, hogy akik ki akarják oltani a tüzet, ami elindult, azokkal súlyos problémák is történhetnek, ugye? De mégis annyira kegyelmes volt, hogy nem engedte meg. Tehát nem volt halálos kimenetelű a családi tragédiánk, és mint elmondhattam, leírhattam a mai írásban, mint sokan tudják, az Úristen ránk ragyogtatta az ő orcáját, és úgy néz ki, hogy az én földi családom a nehezén túl van. Sőt, még az is elképzelhető, hogy talán fel fog gyulladni bennük a hit lángja, talán megtörténik az újjászületés, tényleg Isten tudja. Tehát a nehezén túl vagyunk, tehát ő nem engedte meg, hogy valami olyan tragédia történjen, amit nem lehet visszafordítani. Ilyen jóságos és kegyelmes a mindenható Isten. Ennek ellenére megmutatta éjszaka megint, hogy mit okozott, milyen súlyos bajt okozott a langyosság. Amikor a barátom, oda mentem hozzá, és amikor beszélgettünk, azt mondta, hogy miután én telefonon felhívtam őt, azután ő rosszul lett, hogy ugye különböző problémái lettek, és egy napot bent is volt a kórházban. És azóta nem hallgat engem. És ebből egyértelműen szerintem még a süket néma is leszűri ebből azt, hogy hát itt akkor én megfertőztem őt a szavaimmal, azokkal a szavakkal, amelyet félve mondtam el Isten nevében, mert ő megmutatta, hogy körülbelül miben van, és hogy hova vezeti az ő útja. És nem azt mondta, hogy te, Attila, hát az történt, hogy amit én elkövettem, amiben voltam én mostanig az elmúlt időszakban, ahelyett, hogy az élőistenre figyeltem volna, és azt csináltam volna, amire ő hív engemet, az ő szavát megismertem volna, Én hát részegesekkel voltam együtt, meg barátkoztam, meg ott mulatoztam, meg vigadoztam, meg minden, és hát lelki-testi értelemben parázasságba kerültem. És ennek következtében, figyelj meg, kórházba kerültem, és tátalad az Úristen figyelmeztetett engemet, viszont nem volt, akit figyelmeztessen. Nem volt, akit figyelmeztessen, mert korábban már megbeszéltük a barátoddal, hogy hát nem minden úgy van, hogy te mondod, nem minden igaz, amit te kapsz álomban, vagy nem jók a megfejtéseid. Annak ellenére, hogy ő is szent tanúja volt csodáknak, és ő is tudja, hogy mik történtek annak következtében, hogy hallhatták az alázatos szívek az evangéliumot általam. Tehát nem azt mondta, hogy a vétkem miatt ide jutottam, hanem azt mondta, hogy többet nem hallgatlak téged, nem hallgatok semmit, azt mondja, mert amikor felhívtál és meghallgattalak, na, utána rosszul lettem. Tehát én lettem a bűnös. És akkor elkezdte, hogy hát igen, és a barátom is elmondta neki, hogy nem minden volt úgy, ahogy ő azt gondolta, ahogy azt értelmezte, és akkor vannak hibák az én értelmezésemben, és kezdte szépen megmagyarázni magának, hogy miért nem ajánlatos hallgatni azt, amit én mondok, annak ellenére, hogy bizonyítottan, ugye, hát ez bizonyított, tehát ez tény, ez tudományos, mert bizonyított. Több precedense van, megtörtént. Emberek meggyógyultak, megszabadultak megkötözöttségeiktől, azáltal, hogy hallhatták a bizonságtételünket. És akkor az Úristen éjszakállomban megmutatta, hogy egy asztalnál vagyunk ebben a barátommal, és mivel, hogy ő legalább annyira ragaszkodik a világi barátaihoz, mint hozzám, ezért nem volt neki békessége, vádolta őt a lelkiismeret, és felállt az asztaltól, és durcásan, mint akit megbántottak ártatlanul, kiment a teremből, elment az asztaltól. Ezt mutatta mindenható Isten, Isten kegyelmezzen rajta, hogy ő ne hagyja ott az Úr asztalát, hanem most, amíg nem késő, térjen meg, kérjen látást a szemeire, hogy meglássa, hogy ő mit akar még mindig megmagyarázni magának. És miért lázadt, és miért nevezte Istent hazudnak? Mert nyilván ő nem mondta, hogy Isten hazudik, hanem azt mondta, hogy én, ugye, engemet nevezett hazudnak, ugye, mert én okoztam neki a baját, ugye. Én okoztam neki a baját. De én azáltal okoztam az ő baját, hogy elmondtam neki, amit nekem Isten mondott, és Isten nevében szóltam, az Úr nevében szóltam hozzá. Tehát akkor az Urat nevezte hazudnak. És kiment a teremből. Emberek, mondom őszintén, egyik legjobb földi barátomról van szó, akihez nagyon tartok gyermekkorom óta. Nehéz erről beszélni, de most mit takargassunk itt össze-vissza minden, még meddig bózkodjunk, hiten egymásnak az egóját pelenkázzuk, meg sminkeljük, még meddig, emberek, legyen már vége ennek. Szóval Isten könyörül rajta, hogy hagyja a balázadozást, és vegye észre, hogy én nem rossz indulattal szóltam neki, és Isten parancsára tettem, mint ahogy Jézus is tette. És kiderítette azt, gondolom ezt is megbeszélték a kedves párjával, vagy akár a barátjával, hogy ez az álom, amit én neki elmondtam, hogy ő elfog, hogy ugye már süllyedt egy ilyen mély vízbe, én megfogtam, hogy ne fulladjon meg, de nem tudtam, mert nagyobb test, nagyobb termetű, mint én, nem tudtam kihúzni, de nem fullad bele. És megtudtam, hogy az a helység, ahol ez a fulladás történhetett volna, az pont abban azon a településen volt, ahol van a pszichiátri intézet, az elmegyógyintézet is. Elmondtam neki, hogy te, ezt az álmot kaptam, tényleg a könnyeim folytak. És vizsgáld meg, és tényleg fohászkodj a mindenható Istenhez, hogy jó úton jársz-e, vagy minden, aki. És akkor itten kiderült az, hogy igazából hát így csak könnyebb így elmondani, mint leírni. Nem igazán megy nekem az írás, tényleg. Nem megy. Így rövideket tudok írni ilyen, amit ad a mindenható Isten, de nem tudok én írni, így fogalmazni, hogy ezt történik, meg azt történik, nem igazán megy ez nekem. Elmondom így, ahogy sikerül csonkán, bonkán, aztán aki megérti, az megérti. Aki nem, nem. Kiderítette, hogy az álom az nem is róla szólt, mert én csak megijesztettem, noha őt láttam abban az álomban, őt fogtam meg, hogy ne fulladjon bele abba a vízbe, hanem az álom az rólam szól és a hugaimról. Na, ezt derítette ki az emberi értelem. A Krisztus szavát nélkülöző emberi értelem és emberi megérzések, ezt derítették ki. És az Úristen azt a kérést adta, hogy vajon az én hugaim, akik ténylegesen bekerültek a bolondok házába, hát úgy mondják, hogy a pszichiátriai intézet bolondok háza, most már nem akarok elmarasztalóan beszélni, mert lehet, hogy sok bolond sokkal közelebb van Isten országához, mint sok egészséges itten, egészséges két lábon járó zombi, biorobot. Tehát úgy, hogy nem szeretnék semmiképpen sem elmarasztalóan beszélni azokról, akik pszichiátriai kezelésre szorulnak. Azt a kérdést tette fel az Úristen, neki elküldtem a kérdést, hogy szerinted az én földi testvéreim, hugaim bűnösebbek voltak-e, mint te? Tehát ők, akik valóságosan bekerültek a dili házba, ők bűnösebbek voltak-e, mint te? Hogyha igen, ha úgy gondolod, a testvéreim bűnösebbek voltak, mint te, az a két lány, akit te is ismersz, ha ők bűnösebbek voltak, mint te, akkor aláírom azt a kijelentést, hogy az álom, Istennek a figyelmeztetése, az nem, neki az semmi köze nincsen, csak véletlenül került bele az álomba. Neki semmi köze nincsen ehhez, hanem az rólam szól, és a testvéreimről. Tehát, hogyha az én testvéreim, a hugaim, akik most mondjam azt, hogy noha szellemileg paráználkodtak, ugye főképp Júlia húgom, aki az okkultizmusba menekült, nem tudta a szerencsétlen őse, én sem tudtam, ő sem tudta. Belemenekült az okkultizmó jogas minden őrültségbe, de testértelemben nem volt parázna. Testértelemben nem akart ő csábítgatni férfiakat, tehát eléggé visszahúzódó volt, noha szép lányok nem paráznák testértelemben. Mi pedig barátommal ketten szerintem, tehát itt részeltünk egy ilyen helyi bajnokságon, egy ilyen székelyföldi bajnokságon, ebben a tekintetben. A kérdés még egyszer. Vajon az én hugaim, akik, hát igen, szellemi értelemben mindenki paráznák voltak, lelki értelemben mindenki paráznák voltak, vajon ők bűnösebbek voltak-e, mint ő? Hogyha bűnösebbek voltak, akkor mindenképp igaz, hogy az álom az rólam szól és róluk. De hogyha ők nem voltak bűnösebbek, mint ő, és talán kevésbé voltak bűnösebbek, mint ő, és mégis bekerültek az elmegyógyintézetbe, akkor lehetséges-e, hogy ő is bekerülhetett volna, vagy akár bekerülhetne az elmegyógyintézetbe, hogyha továbbra is tagadásban van, és nem hagyja el a bűnös életét? Igen vagy nem? Tehát látjátok, hogy a lélekkel nem lehet játszani, emberek? Istennek a lelkével nem lehet játszani. Nem lehet Istenből bolondot csinálni, nem lehet csúfot üzni Istenből, nem lehet megcsúfolni őt. Ő küldi nekünk a figyelmeztetést, és mi belőle teljesen, tehát hazugot csinálunk. Hazuggá tesszük a mindenható Istent, a teremtőnket, aki féltőn próbál nekünk segíteni, hogy ne váljunk mi is biorobotokká, lélektelen zombikká. Próbál minket figyelmeztetni és megoltalmazni valahogy, hogy ne váljunk zombikká. Mi meg így hazuggá tesszük őt, hogy hát az úgy igazából ez rólad szól, nem is tudom, hogy kerültem be az álmodba, meg a hugaidról szól, akik két szajha, ugye, sokkal bűnösebbek, mint én. Ezt azért mondom ilyen durván, hogy kicsit úgy nagyítsam fel, hogy lássuk meg, hogy mekkora önállításban, hazugságban vagyunk, hogy verjük át saját magunkat. Ezért nagyítom fel, emberek. Ezért. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy szerintetek, akikre a Siloám tornya ráborult és meghalt, szörnyethaltak alatta, azok bűnösebbek voltak, mint ti? Mondja a zsidóknak. Azt mondja, nem, egyáltalán, sőt, ha meg nem tértek, mindannyian el fogtok veszni, mint ők. Ezt mondta Jézus. Vagy szerintetek a törökországiak, az 50 ezer, akik néhány nap alatt napleforgásat meghaltak romok között, ők bűnösebbek voltak, mint a gyergyóiak, a székelyek? Tehogy is, kedves gyergyóiak, kedves székelyek, nem voltak bűnösebbek, sőt, ők törvénytisztelőbbek voltak. Sőt, ha ti meg nem tértek a bűnös képmutató parázna útjaitokról, ugyanúgy fogtok elveszni, mint ők. Ezt mondja az Úr Jézus. Nem a betlehemi kis Jézus, az Úr Jézus. A jelenések könyve Jézusa, aki eljön ítélni élőket és holtakat. Lélekben élőket és lélekben holtakat. Hagyjuk abba a játszmázást, emberek. Kedves barátaim, kedves családtagok, kedves mindenki, hagyjuk abba a játszmázást, mert óriási a tét. Julia nem igazán nem úgy jött vissza a hét nap pusztából, mint Disneylandről. Hanem nem volt hangja, éppen csak hogy élt, alig volt hangja, azt mondta, hogy pokol. Pokol, pokolban voltam. És azt mondta, hogy mindenki látni fogja ezt, amit én láttam. Ezt mondta húgom. Hagyjátok abba a játszmázást, emberek. Hagyjátok abba az önjön. Tudom, hogy van pénzetek, s jól vagytok, s mindent megvehettek, s mindent megehettek, meg megihattok, meg biókaja, meg biótányér, meg bió, minden bió, még a csillár is bió. De hogyha nem hagyjuk abba a hazudozást, az önállítást, itt óriási veszélyben van mindenki. Még azok is, akik valamelyest menthetők voltak, mert az Úristen engedni fogja, hogyha az ember ragaszkodik az önigazultságához, az Úristen engedni fogja, és ahogy mások már biorobottá váltak, teljes, menthetetlen biorobottá váltak, úgy az velünk is megtörténhet, veled is megtörténhet, kedves barátom és kedves mindenki. És ezt nem haraggal mondom, tehát Isten látja, én nem foglalkoztam, nem is gondoltam rá egyáltalán. Én nem gondoltam, hogy vele ad a mindenható Isten álmot. Azt hittem, hogy kész, le van zárva minden, megegyeztünk, hogy ő megy arra, én meg a más királyba. De úgy látszik, hogy az élő Isten számára fontos az ő lelke és az ő élete. De hogyha ő még továbbra is azt hiszi, hogy én folyton félreértelmezem az álmokat, és én okozom a bajt, a tragédiát Gyergyóban, lassan úgy jön ki, hogy hát úgy igazából én okoztam azt, hogy a húgom belement a folyóba, a másik meg kiment az erdőbe, mindent én okoztam. Mostanig, aki a bolondok házába került Gyergyóban, annak mind én voltam az oka. Eddig megegyeztek ott a temetésen, az öngyilkosok temetésén, és akik bekerültek a pszichiátriai intézetbe, megegyeztek róluk, hogy hát nem lehet, hát ilyen kicsit ilyen bolondocska volt, meg ilyen, na, voltak ilyen problémái, meg mit tudom, lelki problémái, de most már van egy főbűnös. Hát az ő bátyjuk, aki folyton Istenről beszél, hát az a baj Gyergyóban, hogy az ő bátyjuk beszél Istenről. Hát nem tudtátok, hát miattuk kísérelték meg az öngyilkosságot. Oké, emberek, rám lehet fogni, tehát Jézus idejében is ráfogták Jézusra, hogy ő okozott minden bajt, rám, tehát fogjátok rám, vagyis mit tudom én, meg is lehet kövezni engemet. Ha Isten megengedi, akkor kövezetek meg, és akkor kész, minden el van intézve. De veletek mi lesz? A képmutatókkal, a hazudozókkal, a szenvedélyes önállítókkal mi lesz, emberek? Ez szinte úgy jön ki, mintha mostanig nem is lettek volna problémák. Tehát a barátom mostanig nem is volt kórházban. Tehát most, hogy vannak egy ilyen barátja, miatt ő kórházba került. A húgaim teljesen kizárt, hogy ők bekerültek volna a pszichiátriai intézetbe, hogyha nem lett volna nekik bátyjuk, és hogyha a bátyjuk nem beszél Istenről, csak Buddháról, vagy pedig a reinkarnációról. Emberek, őrültség, akkora fájdalom van a szívemben, hogy akkora keserűség és fájdalom van a szívemben. Annak ellenére is, hogy van nekem örömöm és békességem, még így is, jóformán semmit nem ettem mostanában az elmúlt napokban. Isten bőtben tart engemet, és békességem van, megörvendeztes, adja a látásokat, meg minden. De most ebben a momentumban olyan keserűség van bennem, hogy tudja az ember ennyire utálni Istent, az ő teremtőjét. Hogy lettünk ennyire karnálisak? Miért nem cserélünk helyet a disznókkal? A disznókot hozzuk ide fel a harmadik emeletre, és mi menjünk be az ólba, s ottan röfögjünk egymás mellett. Istenem, annyira fáj, hogy egyszerűen tudom, ennél jobban is fájhatna, csak nem engedi az atyám, hogy belehaljak én ebbe a fájdalomba, hogy mennyire ragaszkodunk a sötétséghez, amit ír János Jézusról, hogy eljött a világosság a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, akkor először olvastam, nem hittem el. De hogy is, János, miről beszélsz? Hát gyert jobban mindenki olyan pozitívan gondolkodik, egymással találkozunk, megölelgetjük, megpuszigatjuk egymást, utána megiszunk 10-10 sört. Miről beszélsz, János? Az emberek jobban szerették a sötétséget. Hát miről beszélsz? Nem igaz, amit mondasz. János, térj észhez. Na most már látom, hogy János miről beszélt. Erről, emberek. Olyan sötétség van, és úgy ragaszkodunk a sötétséghez. De bezzeg, amikor jön a fájdalom, jön a halálnak a szaga, akkor futunk, eszevezetten az őrült az orvoshoz, a ganodermáit, és aloe veráit, multivitaminokét, és össze-vissza futkorászunk, mint a mérgezett egerek. Aztán majd be a temetőbe, s a pokolba. Úgy látszik, az irodalom az nem az én műfajom. Próbáltam felolvasni azt, amit írtam ma reggel, de nem sikerült. Aztán most így elmondom, ilyen össze-vissza, meg ilyen nyavajásan, ilyen nyomorultan, mert nyomorultként beszélek mostan. Fájdalomból. Fájdalomból. Ez a barátom is csodát tapasztalt, ő személyesen csodát tapasztalt. Olyan volt, amikor még az első tűzben voltunk, és hallott ő is az evangéliumot, teljesen lazán. Egy kocsmában voltak, kávéztak, és egy barátja ott helyben lebénult, valami lett vele. Nem tudott felállni a szélet, akarták hívni a mentőt. És mivel ott még az első szerelemben voltak egy másik közös barátunkkal, közösen imádkoztak. Azt mondja, hogy te, mielőtt hívnánk a mentőt, imádkozhatnánk-e érted? És mondta a srác, hogy igen. És együtt imádkoztak, fohászkodtak ottan alázattal, mint két kisgyermek, vagy három kisgyermek fohászkodtak érte a kocsmában, a kávézó teraszán. És a másik instant módon helyre jött. És nem tudta felfogni, hogy mi történt vele. És ez a csoda vele történt. Meg az a csoda, amit mondtam az előbb, leírtam ebben az írásban, hogy elmentünk egy közös barátunkhoz, és hát úgy mondta, ahogy mondta az anyukája, feladtam neki az utolsó kenetet. Nem avval a szándékkal mentem oda, hanem avval a szándékkal, hogy mondta nekem Jézus, vagyis, ahogy engemet ébresztett, hogy menjek, látogassam meg, és mondjam el neki, hogy amikor oda mentem hozzá a Dunadeltába, akkor én számára idegen voltam, és ő engemet mégis befogadott az ő házába, és nekem szállást adott. És Jézus azt mondja, hogy ha valaki a legkisebbet befogadja az ő házába, az ő barátai közül, akkor őt fogadja be. Tehát ő nem engemet nyomorultat fogadott be az ő házába, hanem azt, aki engemet megmentett, csak a szívemben lakozik. Tehát Krisztus fogadta be az ő házába. Ezért ő azt mondja neki, hogy most ő is befogad téged az ő házába, hogyha megbánod a bűnedet. Másik nagyon beteg volt. A kutya mellett fetrengett kínjában és fájdalmában éjszakákon keresztül a földön. Úgy megkínozták, úgy szétszették az orvosok, és úgy tönkrement az egészsége. És amikor elmondtam neki azt, amit Jézus neki üzen, megbékélt, és igen, bánta bűneit, és tudta, belátta, hogy ő mit tett az embertársai ellen, meg minden, és megbékélt. És emlékszem, kicsit még megráztam, mondom, hogy miért kell ezt megvárni te? Miért kell ezt? Miért vagyunk ilyen bolondok, ezt meg kell várni? Azt nem tudom azt, hogy ilyen bolondok vagyunk. És akkor már olyan volt, mint egy gyermek. Nem az a régi kemény fiút öleltem meg, hanem a gyermeket, Isten gyermekét, akinek a Jézus Krisztus vérét az Úristen elnézte a bűneit. És másnap az anyukája azt mondta, hogy amióta feladtam neki az utolsó kenetet, teljesen megváltozott, meg van békülve, nem fél, minden rendben van. És hát olyan állapotban volt, hogy nem gondolták volna, hogy sokat fog még élni. És akkor most rákérdeztem, hogy akkor hogy van a mi barátunk, és azt mondják, hogy jól, meg van gyógyulva. Amióta felkapta az utolsó kenetet, azóta meg van gyógyulva, és jó, és hálás a mindenható Istennek, hogy ez történt vele. Na és ilyen csodák történtek előtte, és a barátom is ennek szemtanúja és fültanúja, és meg annyi más csodának, amiket tett a mindenható Isten, és azok után képes volt, nem hogy engemet megvádolni emberek, mert ki vagyok én, egy tetű, egy porés hamu, tehát nem vagyok senki emberek, én nem magamat sajnálom ezt a földi porhüvelt, én nem azt sajnálom emberek, hanem az, hogy ha őt sajnálom, hogy az élő Isten szólt általam, És megvádolta a mindenható Istent, hogy ő okozta neki a problémáját. Mert ahogy ő hallotta azokat a beszédeket, na utána ő rosszul lett. És akkor a konklúzió az, hogy akkor nem kell engemet hallgasson, mert nem jó, hogyha engemet hallgat. Nem jó, hogyha engemet hallgat, mert ilyen démoni erők vannak bennem, s megigézem az embereket, csak az emberek kerülnek be a pszichiátriára, s az akasztófára, mint hogyha nem is lettek volna öngyilkosságok Gyergyóban korábban, csak azóta, amióta Bodó Attila beszél a mindenható Isten szaváról, Jézus Krisztus evangéliumáról. Nincsenek szavak, amivel ezt a fájdalmat, ezt a keserűséget el tudnám mondani emberek. Nincsenek szavak. Nincsenek szavak. Egymillió százalék, hogy én is ugyanúgy hajlamos vagyok a langyosságra, mint az én kedves barátom. Én is majd aztán meg tudnám magyarázni, hogy hát egy csomó videót erőből csináltam, s nem is volt igaz, s nem is úgy kellett volna értelmezni, hanem másképp, és így hazuggá tehetném én is Istent. Egymillió százalék, hogy erre a hajlam bennem is megvan, és hát Isten könyörüljön rajtam, mert nem tudom, hogy mi fog történni velem is, hogy lehet, hogy egyszer csak én is szépen beállok Judás szerepébe, és majd elmondom, hogy amit a kiáltószon mondtam mostanig, az minden hazugság volt, és le kell törölni mindent. Hiába, hogy a másik meggyógyult, Isten teljesen meggyógyította, békességet adott a szívébe, jól érzi magát, öröme van, hála van benne, nem baj. Ha a kiáltószó hazugság volt, pláne itt a barátommal beszélgettünk, ugye, így leszük hazuggá a mindenható Istent, aki dolgozik szüntelen, éjt-nappal lát éve és nappal éjszakává, hogy megmentse az olyan nyomorultakat, mint én. Így tesszük őt hazuggá. És persze azzal is, hogy ha kapunk tőle valamit, akkor óvatosan beszélünk arról, hogy nehogy valaki megsértődjön, amiatt a szó miatt, hogy Isten, vagy Jézus Krisztus, vagy egyáltalán nem mondjuk el, hogy Isten minket meggyógyított egy végzetes betegségből, miközben hallgattam az evangéliumot, tehát szégyeljük őt. Emberek, én nem értem, tehát én nem értem, hogy tud létezni ez a föld még. Tehát amikor senkit nem érdekel az, hogy honnét jött és miért és merre tart, akkor hogy tud ez még létezni, és még meddig ad Isten kegyelmet? Közben megadta a választ erre a kérdésre, és kedves barátom által azt mondta, hogy azt látta az álomban, hogy egy torony előtt egy ilyen magas épületben voltunk többen, és földrengés volt, és azt mondták, hogy az épület össze fog omolni. És az épület nem volt más, mint az Európai Székelyföldi Gyergyószentmiklósi Unió. És össze fog omolni, és mindenki meg fog halni. És ugyanakkor azt láthattuk, és senki nem fogja túlélni. És azt láthatta, hogy az emberek némelyek, egyes számúak, akiket Isten egyessel jelölt, az egyszülött vérével jelölt. Na azok felmentek az épület tetejére, a Bábel tetejére, és onnét lehoztak zöld ágat, élő, zöldellő ágakat. És azt mondta neki a szózat az álomban, hogy amíg ezt így cselekszitek, amíg lehozzátok az épület tetejéről a zöldellő ágakat, addig nem fog összeomolni ez az épület, ez a Bábel, és nem fog megtörténni a tömegpusztulás. No, ebben benne van a válasz az én kérdésemre, hogy az Úristen addig adja a kegyelmet nekünk, nektek, magyarországiaknak, magyarországi táposoknak, meg székelyföldi táposoknak, akikbe bele van táplálva a hazugság. Addig adja a kegyelmet, amíg még vannak olyan őrültek, bolondok, akik felmennek a Bábel tetejére, hogy lehozzák a hazug magasságból, a hazug bábeli magasságból, lehozzák a még menthető embereket, a zöldellő ágakat. És amikor ők befejezik ezt a munkát, és abba hagyják, mert ők is lelankadnak, és visszamennek a langyosba, na akkor viszlát. Viszlát Gyergyó, hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy Gyergyó. De hogyha a kőben nem lesz ez vésve, semmilyen barlangba elásva, akkor Gyergyóra senki nem fog emlékezni, sem a címerünkre, sem a zászlónkra, sem a büszkeségünkre, sem a székelybicskára, sem a kürtőskalácsra. Csíksomű szoborra aztán pláne nem, mert az primán fog égni. Emberek, úgy el leszünk törölve, mintha nem is lettünk volna. Tehát ilyen már történt. Hát valaki azt gondolja, hogy ilyen nem történt. Tehát, hát a büszkeség vitte az embereket, a nemzeteket a halálba mindig. A görögököt, a rómaiakat, a bitomin, a bizánciakat, az amerikaiakat, mindenkit a büszkeség vitte a halálba. Nem az Isten szava, nem az alázat, hanem a büszkeség. A nemzeti büszkeség, az önhítség. Az önhítség, amikor az Isten szavára hisszük azt, hogy az a hazugság, az okozza nekünk a betegséget, és a saját bűneinkre meg hát nem hiszünk semmit, hát az normális, az normális. Tudom, hogy kemény tartalom volt ez. Mindazonáltal én teljes szívemből kívánom, és felhívom mindenki figyelmét, főképp akik találkoztak már az evangéliummal, be tudták fogadni a szívükben, értik, hogy mi az, hogy újjászületés, Isten dolgozik a szívükben, emberek a háztetőkről. Tegnap is a barátom elküldi azt, hogy középiskolás korában Isten neki már megmutatta, hogy hogyan kezdenek könnyezni a szűzanya szobrok. Megmutatta, hogy cső van benne, kis vékony vezeték, és ezért úgy könnyeznek, így vannak az emberek betetve, a hívők, mert így tejelnek. Megmutatta Isten neki még gyermekkorában. Hát mondom, te ezzel hogy tudsz hallgatni? Te kaptál ilyen bizonságot Istentől, még gyermekkorodban. Hogy tudsz te ezzel hallgatni? Nem látod, hogy hány ember van megkötözve a sátán imádat által? A csísomő és szűzanya sátán által? Te erről hallgatsz, hogy hogyan vannak az emberek benne tartva a hazugságban? Hogy vagy képes hallgatni erről? Nem a gyávaság miatt kerülünk a pokolba, emberek. Mert azt mondja, hogy a gyávák a pokolba kerülnek. Ezt mondja Jézus. Nem a gyávaság miatt, hanem amiatt, hogy nem látjuk be, hogy gyávák vagyunk. És nem bánjuk meg, és nem kérünk Istentől bátorságot. Nem a bűnök miatt kerülünk a pokolba, a gyehenna tüzébe, hanem amiatt, hogy nem látjuk be, hogy bűnösök vagyunk, s a mi bűneink miatt szenvedünk. És nem kérünk Istentől bocsánatot és tiszta szívet. Na, emiatt. Isten nem a bűnökkel van a legnagyobb probléma Istennek, hanem azzal, hogy mi megmagyarázzuk magunknak és egymásnak Isten nevében is, a feltétel nélkül szeretet nevében, a ne ítélkezz nevében. Megmagyarázzuk egymásnak, hogy hát az nem is olyan bűn, mert mindenki, van, aki így értelmezi, van, aki úgy értelmezi, így is lehet érteni, meg úgy is lehet érteni. Ügyeljetek, emberek, a pokolba taszigáljuk, toloncoljuk egymást. És a legsikeresebben, tudjátok, hogy hogyan lehet embereket a pokolba taszigálni? Isten és Jézus nevében. A langyos Jézuska, a betlehemi kis Jézus nevében, a feltétel nélkül szerető Jézus nevében, de úgy szépen lehet az embereket taszigálni a pokol tüze felé, emberek. Feltelmesség, ami történik. Tudnék üvölteni, kétségbe esetten üvölteni, és sírni, és zokogni, hogy emberek, térjetek meg, amíg nem késő. Ne egy valláshoz, ne Bodó Attilához. A hazugságotokból, a bűneitekből, a bűnös útjait, a képmutatásból, az önimádatból, az önigazultságból térjetek meg Krisztushoz, amíg nem késő. Szülesedek újjá, mert tűzben fogtok égni, emberek, tűzben. Tűz lesz, óriási tűz lesz. Még akkor is, hogyha intelligens vagy, akkor is, ha nem hittél ebben, akkor is, ha diplomáid és pénzed van, akkor is, emberek, sem a diplomát, sem a pénzed a tűztől nem fog megmenteni. Elmondhattam tegnap előtt, hogy a pokol és a menny létezése nem hit kérdése. Nem, emberek, a nap, hogy fel fog-e kelni hónap reggel, az a napot nem érdekli, hogy én mit gondolok róla. Érthető? Az, hogy a nap fel fog-e kelni, vagy nem, az nem hit kérdése. Az, hogy pokol és menny létezik-e, vagy nem, nem hit kérdése. Csak az a hit kérdése, hogy te hova fogsz kerülni, ember. Csak ez a hit kérdése, és semmi más nem hit kérdése. Csak az, hogy te hova fogsz kerülni, hogy te megismered az élő igazságot, a Krisztus beszédét, és abban hiszel-e, vagy pedig az úgy érzem Istenben hiszel, vagy pedig az úgy gondolom, és az én megérzésem Istenben fogsz továbbra is hinni, meg a barátaim Istenében, a bűnös barátaim Istenében. Ügyeljetek, emberek, ügyeljetek. Féltől mondtam, amit mondtam, aki nem hiszi, imádkozzon, és meg fogja látni, mert Isten megnyitja a szemeket. Akikben van a lázad, Isten megnyitja a szemeket. aki már jól lakott a képmutató hazug bűnös életével, és a harácsolással, és az anyagiakkal, és a matériával, és a testiséggel, és alázattal kér Istentől, megnyitja annak a szemeit, meg fogja mutatni, hogy miben töltötte ő az egész életét mostanig. Meg fogja tisztán látni, hogy miben töltötte az életét mostanig. És nem csak meg fogja látni, hanem Isten kegyelmes, ő meg is fogja szabadítani abból. Mert az utolsó órában semmi nem fog számítani emberek, csak a lelki béke. Én már beszéltem, vagyis nem, hogy beszéltem, hanem hát beszéltem ateistákkal nyilván, de tudomásom van arról, hogy híres ateisták a halálos ágyukon mit mondtak, akik egész életüket arra tették fel, hogy tagadják Isten létezését, a pokol létezését, hirtelen hívők kiváltak, csak későre emberek. Nagyon sok ember, akikre Voltaire, tudósok, fizikus, meg mit tudom, filozófus, mit tudom én, akikre felnéz a világ, híres ateisták, istentagadók, cinikusok, hirtelen meglátták a halálos ágyukon, hogy van Isten és van pokol is, és semmi, immár semmi sem mentheti meg őket attól, a pokol tüzétől. Ügyeljetek emberek, mert a tudós ember, a mai tudós ember, Jézus elmondja tisztán, kik nem hisznek a pokolban és a mennyek országában. Hát a gazdagok és az okosok, akik e világ szerint okosak, és nem Isten szava szerint. Na azok, nekik van veszélyben leginkább az életük. Imádkozzatok értük, én is imádkozom, fohászkodom értük. Tudom, hogy van értelme még mindig fohászkodni, hogy ne vesszenek el. Én nem akarom, hogy az okosok, vagy az intelligensek, vagy a gazdagok a tüzet megtapasztalják, a pokol tüzét, amit nekem Isten megmutatott. Nem kívánom egyáltalán. Nem irigylem sem a gazdagságot, sem az okosságukat, de nem is kívánom. A tüzet megtapasztalják. Ilyen kemény álomképekkel kell Isten figyelmeztessen. Mint a minap is, ahogy láttam azt, hogy a gyergyói pszichiáternek a keze le van bénulva. Kezet akartam vele fogni, és le volt bénulva jobb keze. Az a keze, amivel felírja a Xanaxot az embereknek, a gyergyói embereknek. Elküldtem neki a figyelmeztetést. Hát, ha elolvassa, hát, ha van benne alázat, hát, ha fog imádkozni, hát, ha nem kell lebénuljon a valóságban az ő keze, az ő karja. Mint ahogy meg kellett vakuljon az a másik gyergyói fiatalember. Csak az a baj, hogy minden csoda, hogy van, két napig tart. Befejezem ezt a videót, de szépen nyugodtan görgesz tovább lefelé. El van felejtve. Csomó érdekesség van az interneten, a világhálón. Más bolygókról, ahol szintén bolygások vannak, ilyen bolyongások vannak. Olyan sok lehetőség van. Érzelgős, pozitív gondolkodó szöveg, keresztény gurú, meg minden fajta van most már. Úgyhogy nem kell itt megállni. Görgessél nyugodtan tovább lefelé, hogy hát ha be tud magadat görgetni a pokolba. Mert el fog jönni az a momentum a te életedben is, és mindenki életében, hogy nem lesz több figyelmeztetés. És azt sem tudhatod, hogy számodra ez volt-e az utolsó figyelmeztetés Istentől, mert én az Úr nevében szóltam, akármilyen kemény is és emberindulatból éppenséggel az Úr nevében szóltam. Nem tudhatod, hogy számodra ez volt-e az utolsó figyelmeztetés arra, hogy térdelj le és kérd látás a szemedre, amíg nem késő, amíg megteheted. És kérd a bűneid bocsánatát, amíg megteheted. Szabadulj meg a mocsoktól, a szívedben lévő mocsoktól. Lásd meg, szabadulj meg attól, szüles újjá, legyél gyermek, mert az utolsó óra úgy fog eljönni, mint a tolvaj az éjszakában. Ezt mondja Jézus, Isten könyörüljön rajtunk. Csak annyit fűznék hozzá, amit itt ír Csilla, hogy igen, ezek kemény szavak, a szembesítés keményen viselik az emberek. Főképp, hogyha egy másik ember, egy gyarló ember szavai által jönnek, óriási alázat kell ahhoz, hogy valaki az én szavaim által szembesül, merjen szembesülni. Aki úgy érzi, hogy képtelen szembesülni az én szavaim által, mert azt gondolja, megbolondultam, vagy valamilyen mentális, vagy pszichikai problémám van. Csak azt tudom mondani, hogy térdeljen le, és kérje az élő Istentől, hogy ő szembesítse. 139. Zsoltár, 23. és 24. bekezdés. Vizsgálj meg engemet, Uram! Lásd meg, az én szívemben van-e valami mocsok, a gonoszság valami útja. És vezess engemet az örökké valóság útján, mert Isten azt mondja, ügyelj ember, Isten azt mondja, hogy minden ember hazudik saját magának. Minden ember igaz a saját szemei benne. saját maga szerint, de a szívek vizsgálója az Úr. Tőle kérdezd meg, hogy ő mit lát, mert hajlamos vagy becsapni magad, mint ahogy Bodó Attila is hajlamos volt, és még mindig hajlamos becsapni magát, hogyha nem a Krisztus szavára figyel. Isten könyörüljön rajtunk.